Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
70 helyszínen több mint 100 programmal várja a látogatókat május 22. és 24. között Budapesten a 9. Műtárgyak éjszakája fesztivál. A fesztiválon olyan helyekre is eljuthat a közönség, amelyek ritkán fogadnak látogatókat, megnyílnak a restaurátor műhelyek kapui, tematikus művészeti és épületséták is várják az érdeklődőket, de ismert művészekkel, tudósokkal és galeristákkal is személyesen találkozhatnak a résztvevők. A műtárgy.com szervezésében megvalósuló fesztivál idei kiemelt témája a művészet és a tudomány lesz. Erdély Dániel feltaláló, Rubik Ernő egykori tanítványa tudományos megközelítésben mutatja be Viktor Vazarelli művészetét. Emellett a résztvevők találkozhatnak például Domonkos Gábor építészmérnök matematikussal, a gömböc egyik feltalálójával, Vitáris Ivánnal, az Ivan and the Parazol frontemberével, valamint Molnár Viktor műgyűjtővel. Megnyitja a restaurátor műhelyeit a Szép Művészeti Múzeum, grafikai restaurátor műhelye, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. A látogatók betekinthetnek a restaurátorok munkájába, megtudhatják például, hogyan leplezik meg műszerek segítségével a hamisítványokat. Tárlatvezetést tart saját kiállításában Kornis Péter fotóriporter, Bencúr Emese, Baksai József, Sós Nóra és Soltész Melinda képzőművész, de az érdeklődők ellátogathatnak többek között Bullás József, Barakonyi Zsombor, Nagy Boglárka, Németh Marcell és Rumvári Márton műtermébe. Megtekinthető lesz a néhány éve elhunyt Fajó János műteremháza is. Az idei alkotó foglalkozásokon a herendi porcelán rózsa készítés mellett többek között akvarelfestést és ékszerkészítést is próbálhatnak a látogatók, az egyik workshopon pedig saját VR tárlatot is lehet majd készíteni. A fesztivál programjában a tematikus művészeti, valamint épület séták mellett szerepel e-rolleres, kortárs képzőművészeti séta is, a gyerekek Art Koffer interaktív foglalkozáson, illetve különböző művészeti workshopokon vehetnek részt.
Esemény.
Koncertek, irodalmi és táncos előadások, filmek és családi programok is várják a közönséget a háromnapos Várkert Festen. Május 30-a és június 1-e között Budapesten a Várkert Bazárban. Lesznek egésznapos kézműves foglalkozások, játszóházak, interaktív játékok, de a Maszk Báb Színház előadása és a Zapszalma együttes koncertje is szerepel a programban. Idén is minden műfajban a jazztől a népzenéig, az irodalmi programtól a színházi előadásig várják produkciókkal a közönséget a Várkert 4 színpadán. Május 30-án este Fekete Jenő és a Banda ad koncertet, a meghívott vendég Takács Tamás énekes lesz. Május 31-én az Öntőház udvarán Apostrof Hellász nyomában címmel magyar-görög zenés irodalmi est várja a közönséget Juhász Anna irodalmár közreműködésével. Zenében szabadon címmel lép színpadra a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara Malek Andrea közreműködésével. A koncerten Ella Fitzgerald, Frank Sinatra és Barbara Streisand dalai is életre kelnek június 1-én a Várkert rendezvénytermében. Az autentikus cigányzenét játszó Parnograszt a Bohemian Betyársz együttesen zenél, szintén június 1-én. A Panoráma teraszon többször is együtt táncolhat majd a közönség Pál István szalonnával és bandájával, az ingyenes táncház sorozat nyári szabadtéri alkalmain, de élő cigányzene és lovas huszárok is várják a látogatókat a Palota negyedben. A Szárazárok színpadon a Várkert mozi a legnépszerűbb magyar filmeket tűzi műsorra, emellett folytatódik a népszerű Tánca kertben sorozat is. A Palota negyedben és a Várkert bazárban ingyenes koncerteket szerveznek, Nyára városban címmel pedig a Magyar Nemzeti Galériával közös szabadtéri kiállítás is nyílik. A látogatók a nyár folyamán tematikus sétákon vehetnek részt a Várkert bazárban és a Palota negyedben. A Mama Nézd elnevezésű programra kifejezetten kismamákat várnak. A nyár egyik kiemelt eseménye lesz a Tóth Vera Band fellépése június 4-én, este az Öntőház udvarán, ahol nyári slágerek mellett feldolgozásokat, köztük abba feldolgozásokat is hallhat majd a közönség.
Koncert.
Eszterházy Miklós udvarának zenei világát idézi meg a Bariton Trio június 21-én a Pannonhalmi Főapátságban a Múzeumok éjszakáján. Eszterházy maga is játszott baritonon, ezért udvari zenészei köztük Joseph Haydn, Luigi Tomasini és Andreas Liedl számos művet komponáltak a hangszerre. Ezek közül 5 baritonra, brácsára és cellóra írt trió szólal meg a Boldogasszony kápolnában. Az összes mű 3 tételes, még az utolsóként felhangzó Haydn szerzemény nagyobb terjedelmű. Ezt, ahogy az az alkotás ajánlásából is látszik, a herceg születésnapjára írta a zeneszerző. Mint kiemelték, nem csak a helyszín, hanem maga a formáció is különleges. Varga Tamás csellóművész és Robert Breuerstatter brácsaművész, a bécsi filharmonikusok tagja, és Maddalena del Gobbo baritonművész is többször lépett fel az együttes zenészeivel. A különleges koncert tehát június 21-én lesz a Pannonhalmi Főapátságban.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Séta a Soproni Egyetem botanikus kertjében. A kert a Soproni Egyetem kampusz központja, eredeti funkcióját tekintve az erdőmérnök képzés nyújtó intézmény oktató kertje. 1922. szeptemberében kezdték kialakítani a botanikus kertet dr. Fehér Dániel tervei alapján és az ő vezetésével. A kert egyedülálló fenyő és örökzöld gyűjteménnyel rendelkezik jelenleg hozzávetőlegesen 4000 fásszárú és 2000 lágyszárú növény, taxon található meg itt. A 17 hektáron elterülő arborétumban számos őshonos és tájidegenfa is előfordul, utóbbiakat képviselik a mamut fenyők különböző fajtái, míg a honos növények közül 149 védett és fokozottan védett faj él itt. És persze jelen van Sopron emblematikus virága, az erdei ciklámen is. A világ különböző flóra területeire jellemző növényfajokat különböző kertrészek mutatják be. Japán mérsékelt öv, Korea, Mandzsúria, Amur vidék flórája, Kelet-Szibéria fás növényei, Kína lombhullató és tűlevelű erdeinek növényei, Nyugat-Szibéria és Észak-Európa flórája, Észak-Amerika mérsékelt övének fa és cserje fajai megtalálhatóak itt. Sopron igen kedvező mikroklímájának köszönhetően számos botanikai ritkaság is jól érzi magát. Így ez azt eredményezte, hogy a kert ma igen gazdag madárvilággal is rendelkezik. A kertben számos szobrot, emlékművet is láthatunk, amelyek emléket állítanak azoknak, akik a magyar bányászati, kohászati és erdészeti oktatásért a legtöbbet tettek. De láthatunk olyan szimbolikus alkotásokat is, mint a megsebzett szarvas, vagy éppen az erdő szelleme. 2012-ben nyílt meg a botanikus kert közepén az építőipari nívódíjjal is kitüntetett, impozáns, üvegfalú épület, a Ligneum látogatóközpont. A tudományos turisztikai komplexum az erdő alkotó elemeinek interaktív bemutatásán, a benne zajló ökológiai gazdálkodási folyamatok szemléltetésén kívül foglalkozik a faanyagok különleges tulajdonságaival, sokoldalú felhasználási lehetőségeivel, megújuló energiaforrásként való alkalmazásával. 2021. szeptemberében a botanikus kert üvegházát is felújították, és a látogatók immár 3,5 kilométer hosszú sétautakon fedezhetik fel a növényeket. Az amerikai, az ázsiai, az üvegház és a mediterrán növénygyűjtemény is számos új egyeddel gazdagodott. A botanikus kertben egy 16 állomásból álló tanösvényen sétálhatunk végig, hogy még több élménnyel gazdagodhassunk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Életre generálva. Történetek az őseggyógyászat rögös útjáról. Egy rendkívüli könyv ez, olyan tudományterületre viszi az olvasót, amiről a legtöbben igen keveset tudunk. Az őssejtek testünk legfőbb építő elemei, a hosszabb, egészségesebb élettitka abban rejlik, hogy ezen rejtelmes lények erejét sikerül lehasznosítani a sérült szövetek helyreállítására. Ebben a kötetben John Rasko, orvostudós, és Carl Power, tudománytörténész író vad történelmi körútra visz minket, feltárva az őssejtkutatás sikereit és kudarcait, áttöréseit és baklövéseit. A könyvből megismerhetjük ennek a tudományágnak a hőseit és a gonosztevőit, a legnagyobb úttörőket és a sarlatánokat. Megismerkedünk például Don Thomas-szal, aki kifejlesztette az első őssejtterápia, a csontvelő átültetés ma már életmentő technikáját, de csak miután egy szomorú évtizeden át szinte minden páciense meghalt. Találkozunk Paolo Macchiarinivel, a szupersztár sebésszel, akinek laboratóriumban épített légcsövei, ha működnek, akkor valóban forradalmasították volna az orvostudományt, de ehelyett inkább ártottak. Erről viszont Macchiarini évekig hazudott. Ez a könyv úgy indul, hogy találkozunk Alexis Carrellel, a zseniális tudóssal és feltételezett náci szimpatizánssal, aki hamis kísérletével 50 évre elzárta az utat a sejtudomány fejlődése elől. Az ő neve például az 1930-as években a New York-i Rockefeller intézetben tenyésztett csirkeszív kultúrája miatt került a címlapokra, bár ő már korábban évtizedekig szerepelt a hírekben, ugyanis 1912-ben kiemelt egy 18 napos élő csirkeembriót a tojásból, kivágta a szív egy kis darabját, majd egy speciálisan erre a célra kialakított csirkevérplazmát tartalmazó üvegpalackba helyezte. A szövetet úgy tartotta életben, hogy rendszeresen kimosta belőle a salakanyagot, és friss tápanyagokkal látta el a tenyészetet. Néhány hónap elteltével Carrell megdöbbentő bejelentést tett, csirkeszív tenyészete úton van afelé, hogy bebizonyítsa, a halál nem elkerülhetetlen. Ez volt tehát 1912-ben, és jó időbe telt, míg kiderült, hogy Carrell és későbbi csapata a csalástól és információk eltitkolásától sem riadt vissza, hogy állítását igazolja. Tehát életre generálva, erről a könyvről most Nagy András Kanadában élő világhírű őssejt kutatóval beszélgetünk. Érdekes nyilván a kérdés, hogy milyen volt az ő első benyomása erről a kötetről.
Mondjuk annyit magamról, hogy 30 éves múlt van mögöttem őssejt kutatásban. Kezdtük ugye a modern rendszerekkel, egérembrionális őssejt, akkor genetika, utána az emberi őssejtek, és most az utóbbi 10 évben pedig koncentrálunk arra, hogy azokat a feladatokat oldjuk meg, amik szükségesek ahhoz, hogy itt az őssejt alapú terápiák bevonuljanak a medicinába. Tehát én nagyon ebben a körben mozgok, agyilag, és amikor én megkaptam ezt a könyvet, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy a szakmában vagyok, én ezt a könyvet nem tudtam letenni addig, amíg a végére nem jutottam. Annyira izgalmas volt, annyira jó volt megírva, és annyira jó volt látni azt, hogy amit én csinálok az utóbbi 30 évben, azt mi előzte meg, és mi történt ez alatt a 30 év alatt, addig, amíg oda jutottunk, hogy hát most már konszolidálódik a helyzet, és most már nagyon-nagyon ott áll, hogy az őssejtterápiák bevonulnak a klinikába óvatosan. És hát ez nagyon jól meg van írva, és szerintem nagyon jókor jött, mert azt a fázis után jött, amikor egy nagy felfedezés történik, és ez a nagy felfedezés egy ilyen túlzott elvárásokat okoz a rendszerben, vagy a társadalomban, vagy a médiában, vagy igen a kutatók körében is. És ez a túlzott elvárás aztán hát elkapatja a dolgokat, és hát rengeteg negatív dolog is bejön, például sarlatánok, akik kihasználják ezt a túlzott elvárás kreálta, vagy létrehozott területet, és megpróbálnak belőle pénzt szerezni.
De nagy újdonság, azt elmondja, hogy mi? Tehát az a nagy áttörés?
Hát igazából nagy újdonság az, hogy mi nem gondoltuk azt, hogy a fejlődést vissza lehet fordítani. És lehet az emberi sejtből, ami kialakult szívizommá, vagy más sejté, egy olyan sejtet kreálni, ami újra mindenre képes. Tehát bármit aztán újra lehet indítani belőle. Tehát egy bőrsejtből lehet szívizmot csinálni, vagy agysejtet csinálni. És ez volt a nagy-nagy-nagy hát ígéret ebben a technikában, hogy ezt most meg lehetett csinálni. Ez egy nagy felfedezés volt, kezdődött az embrionális őssejttel, és folytatódott azzal, hogy egy akárkinek, tehát az én akármelyik sejtemet vissza lehet alakítani egy olyan embrionális állapotba, ami gyakorlatilag az én fejlődésemet, vagyis hát az én különböző sejtjeimnek a fejlődését újra lehet indítani. Tehát, hogyha nekem szükségem van például egy olyan sejtre, ami inzulint produkál, mert cukorbetegségem van, akkor egy ilyen sejtet lehet csinálni az én saját bőrsejtemből. És ez egy nagyon nagy ígéret született igazából, most már lassan 20 éve az őssejt biológiában, hogy ezt el lehet érni, meg lehet csinálni, és ezzel gyógyítani lehet olyan betegségeket, amik jelenleg gyógyíthatatlanok, és hát nagyon sok emberi szenvedést okoz, például gerincsérülés.
Milyen kihívások elé állította az őssejtkutatást, mindaz, ami történt a világban? Például ugye szó van itt az atombomba hatásáról, ugye Hiroshimáról, hogy észrevették, hogy aki nem pusztult el ott a robbanás következtében, azok sugárfertőzés miatt milyen rövid idő alatt meghaltak, és próbáltak arra reagálni valahogyan, vagy próbálták őket gyógyítani, és aztán később ez a sugárfertőzés kérdése, ez egy bizonyos irányba elvitte az őssejtkutatást.
Ez a jó példa annak, hogy hát történt valami új dolog, tehát nyilván a nukleáris energia, atombomba, atomreaktorok, ez egy új dolog, ez egy nagy felfedezése volt a 20. század elejének. És hát ugyanúgy átment valószínűleg egy ilyen hatalmas elvárások, aztán végül az atombombával csúcsosodott meg az atomreaktorokkal. De hát voltak balesetek. Igen. És akkor ezek a balesetek létrehoztak egy új orvostudományi kutatási területet, hogy hogyan lehet azokat az embereket, akik sugárbetegségbe szenvednek, meggyógyítani. És ami a könyvben van, az egy nagyon érdekes, mert látszik az, hogy nagy-nagy erőfeszítés történt arra, hogy különböző hipotézisekkel megpróbálni ezeknek az embereknek segíteni, ami hát a kezdeti fázisban nagyon sok kudarccal járt. És gyakorlatilag ez a példája annak, hogy a kudarc nem feltétlenül kell, hogy leállítsa a kutatásokat, mert én szerintem egy akadály az igazából a tudományban az azért van, hogy azon át tudjunk törni. És ez az áttörés történt meg igazából a csontvelő transzplantáció kidolgozásában. És hát ez, hogy ide eljusson, ahol most már, hát nem mondom azt, hogy 100% biztonsággal, de a csontvelő transzplantáció az egy fontos gyógyászati lépés, számít, vagy technológiának számít különböző vérrákoknak a gyógyításában. Rengeteg embernek az életét menti meg. Azoknak, akik a kezdeti fázisban belehaltak azokban a kutatási részekben, azoknak nagyon-nagyon köszönhető az, hogy most ez az orvosi technológia ki tudott fejlődni, és rengeteg ember életét menti most meg. De hát ez az egész immunológia, szövetátültetés, szervátültetés, ez mind ezeknek az alapjai innen jönnek. Tehát a csontvelő átültetés, felismerni azt, hogy hát vannak ezek az összeférhetetlenségek emberek között, és ezekben kategóriák vannak, és meg lehet találni azokat az ember csoportokat, akik egymás között tudnak szerveket cserélni. Ez mind igazából innen jött, ebből a korai kutatásból, amikor kiderült, hogy igazából milyen is az immunrendszerünk, hogyan védi magát az idegen támadóktól.
Nagy András, Kanadában élő világhírű őssejtkutatóval beszélgettünk az Életre generálva, Történetek az őssejtgyógyászat rögös útjáról című elképesztő könyvről. A könyv szerzői John Rasko, orvostudós és Karl Power, tudománytörténész, író, és ez a lebilincselő kötet a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.